Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai vasárnapi istentiszteleten. János evangéliuma a jó pásztort adja elénk, aki életét adja a juhokért. Ezt az igeszakaszt olvasom most fel hitünk erősítésére, és lelkünk épülésére, úgy, ahogyan az írva található János evangéliuma 10. fejezetében a 11-től a 16-ig terjedő verseket eképpen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá, és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Jeltek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy ismét együtt lehetünk a Te igéd körül, hogy megtartottad az életünket, hogy fölöttünk tartottad a Te atyai kezedet. Köszönjük, hogy most úgy jöhetünk hozzád, mint a Te nyájad, akikre odafigyelsz, és akiket Te friss legelőkre és friss vizekhez vezetsz. Te látod, Urunk, hogy milyen nagy szükségünk van a lelki táplálékra, a biztatásra, az útmutatásra. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy atyai szavaddal, ha kell, megints bennünket, ha kell, biztatásoddal fordulj felénk. Ezért kérünk téged. Jöjj közel hozzánk a Te igéddel, és igéd előtt nyisd meg a mi szívünket és a mi értelmünket. Köszönjük neked, hogy úgy, mint ahogy az eső megöntözi a száraz földet, a Te lelked által így akarod megöntözni a mi száraz lelkünket is, a mi reménységre és hitre váró életünket is. Kérünk téged, a Te szent fiadért, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Énekeljük, kedves testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 23. Zsoltárt. A 23. Zsoltárnak mind a három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Thank you. Isten igét olvasom, testvéreim, úgy, amint az írva található Ezékiel próféta könyvében, a 34. fejezetnek válogatott verseiben. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, prófétálj Izrael pásztorairól, prófétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram, az Úr. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövérjét levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek. A beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Így szól az én Uram, az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és többé nem esznek belőlük. Mert így szól az én Uram, az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket minden innen, ahová csak szétszóródtak egy felhős és borús napon. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy terelegetem őket, ahogy kell. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram, az Úr. Kedves testvéreim, a római katakombák első sorban azért épültek, hogy ott a római polgárok temetkezési helyét biztosítsák. Majd később a katakombák a zsidók és a keresztények számára menedéket jelentettek. Hiszen 313-ig üldözték a keresztényeket Rómában, és ilyen katakombákban tudták megtartani az istentiszteleteket, ilyen katakombákban tudtak meghúzódni az üldözés elől. És ezeken a helyeken a hitüket képekben is kifejezték. A katakombák falára képeket is rajzoltak, vagy festettek. Így az egyik legrégebbi keresztény kép az egyik katakomba falán található, amely Jézust, mint jó pásztort ábrázolja. Ennek a jó pásztornak a nyakában kos van, mellette pedig bárányok vannak. A jó pásztor képe. A pásztor képét állítja elénk, testvéreim, a mai ige is, amelyet Ezékiel próféta könyvéből olvastam föl. De itt nem csak egy képet látunk Ezékiel szavai alapján, nem csak a jó pásztornak a képe rajzolódik ki, hanem úgy is mondhatnánk, hogy kirajzolódik előttünk a rossz pásztornak a képe, és mellette a jó pásztor képe is. Nézzük meg, hogy a próféta hogyan rajzolja ki előttünk először a rossz pásztor képét, majd pedig nézzük meg, hogy a próféta szavai hogyan mutatják meg nekünk a jó pásztort. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? Mintha egy ítéletes számonkérés hangozna el ebben a kérdésben. Az Ószövetség nyelvén a pásztor roé kifejezéssel van leírva. Bár ez maga a pásztor, a nyáj pásztora ezt jelenti, de jelenti ez azt is, aki a nép élén van. Jelenti ez a kifejezés azokat is, akik felelősséget viselnek. Kisebb vagy nagyobb vezetőkként ott állnak a nép előtt. Lehet az a király is, lehet ez az uralkodó is, lehetnek ezek a főpapok is, mindazok, akik hatalommal bírnak és úgy állnak a vezetettek előtt. Mindazokra vonatkozik tehát ez a számonkérés, akiknek az lett volna a feladatuk, hogy a rábízottakat vezessék, hogy róluk gondot viseljenek, vagy a mai kifejezéssel élve, hogy legeltessék a nyájat. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. És ebben a számonkérésben Ezékiel kétféle bűnt sorol föl a vezetőkkel, az ilyen értelembe vett pásztorokkal szemben. Először azt, hogy csak magukat legeltetik. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövérjét levágtátok. A másik bűnük pedig az, hogy a nyájjal nem törődtek. Azaz visszaéltek a hatalmukkal. Erőszakosan és kegyetlenül uralkodtak. És mennyi sok seb, fájdalom és jájkiáltás lett ennek a következménye. Egy olyan időszakra is gondolhatunk, amely a királyokhoz kapcsolódik. Már Salamon király is nagy terheket rót ki az ő népének az életében, és amikor az ő fia következett a trónuson, akkor hozzáfordult a nép, és azt kérte, könnyebbíts a terhen, mert nehéz igát rakott ránk apád. És miután fia Roboám tanácskozott a fiatal tanácsadóival, úgy döntött, hogy még nehezebb terheket ró ki. És ezt mondta, az én kis ujjam vastagabb apám derekánál is. És ha apám ostorral tanított titeket, én szeges korbáccsal foglak tanítani. Ha apám nehéz terheket, nehéz igát adott rátok, én még nehezebb igát rakok rátok. Visszaélt a hatalmával, nem a nyáj legeltetésére fordította az erejét, hanem a saját gazdakodására. És az lett a következménye, hogy az ország szétesett északi és déli részre. Igen, nem csak egy király, nem csak egy uralkodó, hanem az uralkodóknak és a királyoknak a sorát lehetne említeni, akikre vonatkozik Ezékiel prófétának ez a számon kérő mondata, hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. És ez nem csak Krisztus erőtre vonatkozik, testvéreim. Nem csak arra az időszakra, amikor a próféták éltek, vagy amikor az Izrael királyai uralkodtak. A napokban emlékeztünk meg a felvidékről, kitelepítettekről, akiket az akkor hatalmon lévők megfosztottak otthonuktól, vagyonuktól, és elűzték őket szülőföldjükről. Hát nem a nyájat kellett volna legeltetniük a pásztoroknak. és hasonlóképpen a napokban emlékeztek meg Magyarországon és a világon is a holokauszt emléknapjára. Ezékel szava mennyire aktuális, erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. De nem csak diktatúrákat és diktátorokat lehetne említeni, hanem sok családot is. Hiszen ahol a gyermekek és a hitves társak el kell, hogy szenvedjék a családfő hatalmával való visszaélést, az erő, az erejének és az ő hatalmának a visszaélését, azokra is vonatkozik a prófétának a számon kérése. Mennyi ártatlan gyermek, mennyi becsületes ember, és munkáját hűségesen végző lett áldozata azoknak, akik nem a nyájért munkálkodtak, hanem a nyáj ellen fordultak. És ennek az lett a következménye, hogy a nyáj szétszóródott. Igen, testvéreim, az első képen, amelyet Ezékiel lefest az ő igéjén keresztül a rossz pásztor vagy a rossz pásztorokról, egy ilyen hatalmával visszaélő vezetőt láthatunk, vezetőket és szétszóródott nyájat. Szétszóródtak egy felhős, borús napon, mondja a próféta. És gondolhatunk itt egy konkrét dátumra is. Krisztus előtt 587-re, amikor a népet kitelepítették Babilonba, elhurcolták őket. A hatalommal való visszaélésnek ilyen katasztrofális következménye lett. Maga a próféta Ezékiel is fogságban volt. A fogságban kapta az elhivatását, maga mondja, a káldeusok földjén voltam, amikor Isten elhívott a Kébár folyó mellett. És jól tudta, milyen nehéz ilyen helyzetben élni. Távol a templomtól, távol az otthontól, távol az istentisztelet helyszínétől, távol Jeruzsálemtől. És azt is jól tudta, hogy milyen nagy szükség van az így szétszóródott népének az életében, a szétszóródott nyájnak az életében a jó pásztorra. Ismerjük az idézetet, mikor másunk nem volt, csak könny és zsoltár, otthont keresve hajlékunk te voltál. A magyar ének sokszor a népünk életéből is felhoz ilyen időszakokat, amikor az ellenség kezének súlya alatt nem maradt más, csak könny és zsoltár. És így lett hajlékunk az Isten. És ezt élte át a Babilonba kitelepített nép is. Babilon folyói mellett könny és zsoltár maradt. Milyen nagy szükség van ilyenkor a pásztorra, a vezetőre, aki összefogja az ő népét a szétszóródásban. Most már hónapok óta olyan időszakot élünk, amikor valamennyire beleérezhetünk azoknak a sorsába, életébe, akiket így kitelepítettek. Mint Isten ószövetségi népének az életébe is. Nem volt templom, nem volt találkozás, nem állhattunk meg az úrasztala mellett, hogy együtt vagyunk úrvacsorát. Mindent csak az elektronikus berendezés segítségével tudtunk valamilyen formában megtartani. És mennyivel másabb az, amikor Jeruzsálemet képen látja az ember, képen látja az ő népe, vagy amikor ott lehet a templomban, Jeruzsálemben. Milyen nagy különbség az, amikor itt a templomban helyet foglalunk, és úgy dicsérjük az Istent, vagy amikor csak otthonunkból hang és kép segítségével tudunk bekapcsolódni az Isten tiszteleti közösségbe. Így látjuk hát, testvéreim, az első képet, amit Ezékiel próféta elénk ad. A másik képen a próféta a jó pásztort ábrázolja. Azt mondja a jó pásztorról, Isten megszólal, az én Uram az Úr szól, és azt mondja, én vagyok az, aki majd összegyűjtöm az én népemet. Én fogok majd gondot viselni róluk. Én fogom majd az elveszettet visszaterelni, az eltévedtet hazavezetni. Én fogom majd a sérültet bekötözni. Én fogom majd a beteget gyógyítani. Én fogom majd a kövért is legeltetni, az erőset is vezetni. Én, mondja az Isten. Ő a jó pásztor, az ószövetségi kép alapján. És amikor felsorolja, hogy milyen sok mindent fog majd tenni jó pásztorként, ott a nyája között, akkor azt mondja, úgy, ahogy szükségük van rá. Pontosan tudja, hogy kinek mire van szüksége. Úgy fogja őket vezetni, ahogyan vezetni kell. Mindenkinek azt, amire szüksége van. Ami azt jelenti, hogy nem csak egy általános rendelkezéssel vezeti az ő nyáját. Isten népét nem egy általánosan érvényes törvénnyel vezeti, amit mindenkinek be kell tartani. Nem csak a 10 parancsolatot hirdeti meg, nem csak egy keresztény általános rendelkezéseket állít elénk, hanem mindenkinek személyre szóróan vezetést ad. Személyesen gondoskodik. Tudja, kinek mire van szüksége. Mert más kellett a hazatérő, tékozló fiúnak, és másra volt szüksége az otthon lévő nagyobbik testvérnek is. És az apa jól tudta, hogy mit mondjon a tékozlónak, és mit mondjon az idősebbik testvérnek. Nekik erre volt szükségük. A gyengének is másra van szüksége, és az erősnek is. Úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Jézus magához hívja a gyermekeket, megérinti őket és megáldja őket, az okoskodó tanítványokat pedig megfeddi. Isten az ő lelke által személyesen mondja meg mindenkinek mindazt, amire szüksége van. Ez a jó pásztor. Ő így viseli gondját a nyájnak. Testvéreim, Ezékiel prófét ezt a két képet festi elénk, de amikor befejezi az ő igéjét, az ő prédikációját, akkor azt a prédikációt, a felolvasott igét így fejezi be. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. És ennek a rövid mondatnak az alapján egy harmadik képet is szeretnék a testvérek elé tárni. Mi emberek vagyunk, ő pedig a mi Istenünk. És ezen a harmadik képen azt láthatjuk meg, hogy milyen a mi Istenünk, milyen ez a jó pásztor. És ezen a harmadik képen az Isten bárányát láthatjuk. Mert a jó pásztor bárány lesz. Isten báránya lesz. Aki bárányként kell, hogy megtapasztalja először is azt, hogy a vezető, a vezetők, a rossz pásztorok mennyire vissza tudnak élni a hatalmukkal. Abban az időben Annás volt a főpap hosszú ideig. Nagy tekintélyű, hatalmas vezetője volt, lelki vezetője a népnek. Talán ő bírt a legnagyobb autoritással, amikor Jézus itt élt, és Galilea utcáin járt, vagy amikor elment Jeruzsálembe. Annást követően mind az 5 fia főpap lett. Majd akkor, amikor Jézus Jeruzsálembe ment, amikor elítélték, akkor Annásnak a veje, Kajafás volt a főpap. És mennyire visszaéltek a hatalmukkal. És mindannyian mennyire várták, kérték és követelték, feszítsd meg. És így lett a jó pásztor Isten bárányává. És azt is megtapasztalta Jézus, amikor Pilátus visszaélt a hatalmával. Mert a jó ellen fordult, a rosszat pedig Barabbás szabadon bocsátotta. Bár próbálta tisztázni magát és kezeit mosni, de tudjuk, hogy a víz nem mossa le a bűnt. Csak Krisztus vére tudja lemosni a bűnöket. És így lett a jó pásztorból Isten báránya, akit keresztre feszítettek, aki feláldozta magát, de akit Isten kihozott a sírból, kihozott a halálból, mint a juhok nagy pásztorát. És ő a mi pásztorunk. Ő a mi jó pásztorunk, aki életét adta a nyájért, a juhokért, értünk, azokért, akiknek szükségük van arra, hogy visszaterelje őket, akiknek arra van szüksége, hogy bekötözze a sebeit, akiknek arra van szüksége, hogy legelőre vezesse őket, akiknek arra van szüksége, hogy megerősítse őket. Ő jól tudja, kinek mire van szüksége, hiszen maga is bárány lett, közénk jött, emberré lett, és kereszten halt meg. Ő a mi jó pásztorunk. Íme, kedves testvéreim, így áll előttünk mind a három kép. Az első képen Ezékiel prófét által a rossz pásztor és a rossz vezetőknek a képe, akik visszaéltek hatalmukkal, majd pedig a jó pásztor képe, aki megkeresi az ő nyáját, és így áll előttünk Jézus képe is, aki maga is bárány lett, hogy ő legyen a mi jó pásztorunk. Hálát adunk Istennek, hogy most is elvezetett bennünket a friss vizekhez és a csendes legelőkhöz, oda, ahol ennünk adott, lelki táplálékot adott mindenkinek azt, amire szüksége van és szüksége lesz. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elénk adod a próféta által a te figyelmeztető szavadat, a te számon kérésedet, hiszen számon kéred a vezetőket, a mindenkori vezetőket, ott vannak a nyáj mellett. Urunk, olyan sokszor kellett megtapasztalni népünknek, amikor a vezetők, a hatalmon lévők visszaéltek a hatalmukkal, amikor kitelepítették az itt lévőket, amikor ártatlan gyermekek és idősek kellett, hogy elhagyják otthonukat, vagy amikor életükkel fizettek azok, akiknek nehéz és súlyos terheket raktak az nyakába, vagy akiknek kioltották az életüket. Urunk, te látod, milyen sok nyomorúság, milyen sok próbatétel volt már a sorsunk, és milyen sokszor igazságként áll előttünk ez a rövid mondat, nem volt másunk, csak Könnyé Zsoltár. De köszönjük, Istenünk, azt, amikor a vezetők odafigyelnek a nép életére, amikor bekötözik a sebeket a kórházakban, a betegek a betegágy mellett, amikor figyelnek az elesetre, amikor segítik a gyengét, köszönjük, Istenünk, hogy most nem kell ilyen próbatételt átélnünk, de kérünk téged, adj nekünk reménységet és hitet, hogy mindvégig kitartsunk melletted, a jó pásztor mellett. Hiszen te Jézus Krisztusban eljöttél, és jó pásztorként vezeted a te népedet. Pontosan tudod, mindannyiunkra nézve, mire van szükségünk. mi van a szívünkben, mi nyomja a lelkünket. Hisszük, Urunk, hogy Te azt adod számunkra, ami szükségünk van, a Te lelked által. Hiszen Te megváltottad a Te népedet. Krisztusban megvásároltál bennünket az ördög hatalmából, és mi a Tieid vagyunk, a Te nyájad és a Te legelőnnek népe. Kérünk, legeltess bennünket az igazsággal, a Te szent igéddel. Köszönjük Neked, Istenünk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amikor Jézus Krisztus nevében leborulunk előtted. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Befejezésül, testvéreim, a 229. dicséret mindhárom versét énekeljük. A 229. dicséret első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Thank you. örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy a kormány járványügyi rendelkezései alapján holnaptól kezdve már megkezdődhetnek a templomi istentiszteletek. A templomi istentiszteleteket a következő feltételek mellett tudjuk megtartani. Szükségünk van érvényes negatív vírustesztre, vagy a két adagos beoltottságról szóló igazolás, illetve a víruson való átesésről szóló 3 hónapra belüli orvosi igazolásra. Továbbra is az FFP2-es arcmaszkot kell viselnünk az istentiszteleteken is, és a belépéskor szükséges a kézfertőtlenítés. Az igazolások valamelyikének megléte becsületbeli tényként kezelendő, ugyanakkor mindenki, aki az istentiszteletre eljön, szükséges, hogy nála legyen az igazolás, hogyha hatósági ellenőrzés jelenne meg, akkor az bármikor bemutatható legyen. Ennek megfelelően hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten szerdán este 18 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, vasárnap a rendes időben 10:30-kor, illetve ugyancsak vasárnap este 18 órai kezdettel tartunk istentiszteletet. Mivel az előírások azt is meghatározzák, hogy egy személyre 15 négyzetmétert kell számolnunk, ezért a templomban maximum 25 személy vehet részt az istentiszteleten. Ezért a vasárnap délelőtti istentiszteletet úgy, mint eddig is előre feljátsszuk, és a YouTube csatornán keresztül a megszokott időpontban 10:30-kor megtekinthető lesz. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy óvodánkba, a Kassai Magyar Református óvodába május első hetén lesz a beiratkozás. Szeretettel várjuk a szülőket, a nagyszülőket, mindazokat, akik gyermekeiket és unokáikat óvodánkba szeretnék beiratni. Isten legyen továbbra is gyülekezetünknek jó pásztora. Áldás, békesség!